Második fejezet. Pierre Ducos őrnagy lepillantott Burgos kastélyának faláról, melynek ősi kövei között fecskék építették szorgosan fészkeiket a ragyogó napfényben. Hajadon fött ácsorgott, így a könnyű nyugati szél megborzolhatta fekete haját, miközben a kastély udvarát nézte. A szemüvege szárával babrált, és arca összerezent a fájdalomtól, ahogy az ívelt fém darab feldörzsölte a bőrét. A lenti macska köveken 6 szekér gördült végig. A jókora nehézkes málás szekerek mindegyikét 8 szökör húzta, kátrányos ponyvával fedett rakományukat pedig kötelekkel szorították le. A fáradt tökröket az udvar túloldalához hajtották, ahol aztán a szekereket hangos kiabálás közepette, jókora erőfeszítéssel megállították az erőt fala mellett. A szekereket egy csapat lovas kísérte. Kopjáik fényesen csillogó hegye alatt vörös és fehér zászlók lógtak. A kastély helyőrsége a szekerek érkezését figyelte. Felettük az öreg torony tetején a francia trikolor nehézkesen csapkodott a szélben. Az őrök a környező vidéket nézve azon tűnődtek, vajon a háború ismét eléri az ősi spanyol erődöt, mely a Párizsból Madridba vezető utat őrizte. A kapu felől patták kopogása hallatszott, Ducos pedig látta, mint egy csillogó hintó gördül be az udvarra. A 4 fehér lovat ezüst istrángláncokkal fogták be a hintó elé, amelyet kicsit talán túl gyorsan hajtottak, ám Ducos úgy vélte, ez nagyon is jellemző a benne ülőre. A hölgyre, akit Spanyolországban a La Puta Dorada, vagyis az aranyszajha névvel illettek. Ducos a lovasság egyik tábornokát pillantotta meg a lassan megálló hintó mellett. A fiatalos megjelenésű férfi maga volt a francia hős élő megtestesülése. Élénk színű egyenruháját szinte elborították a kitüntetések. A tábornok leugrott a lováról, majd a kocsist félre intve kinyitotta a hintó ajtaját. Hagyta, hogy a lépcső lenyíljon, és meghajolt. Ducos úgy nézte a nőt, akár egy ragadozó a prédáját. Az aranyszajha gyönyörű volt. Azok a férfiak, akik először látták, alig merték elhinni, hogy létezhet ilyen szép nő. A bőre olyan fehér és tiszta volt, akár a kagylók héjai a viszkajai öböl partján. Haja aranyszőkén ragyogott. Az ajka, az arcvonása, a szeme és a bőre olyan ártatlan megjelenést kölcsönzött neki, hogy a férfiak óhatatlanul meg akarták védelmezni. Pierre Ducos azonban kevés olyan nőt ismert, akinek ennyire ne lett volna szüksége arra, hogy megvédelmezzék. Helen Le Roux néven született, francia volt, és 16 éves kora óta szolgálta Franciaországot. A legbefolyásosabb férfiak ágyában aludt, így csalta ki belőlük országuk titkait, és mikor a császár úgy döntött, Spanyolországot és a birodalmához csatolja, fegyverként odaküldte Helent. A nő azt állította, hogy szülei a terror áldozatául estek. A Párizsból kapott parancsra hozzáment egy olyan emberhez, aki közel állt a spanyol királyhoz, és sokat tudott Spanyolország titkairól. Habár férje most messze járt, a nő továbbra is viselhette a nemesi címet, mely a házasság révén illette. Marquisa de Casares el Grande y Melida Sadaba olyan szép volt, akár egy álom. És olyan csalóka, mint maga a bűn. La Puta Dorada. Ducos elmosolyodott. A zsákmánya fölött köröző héja érezhette ugyanazt az elégedettséget, amit a francia őrnagy érzett, amikor odaszólt a segédtisztjének, hogy adja át tiszteletét a márkézának, és tolmácsolja kérését, ami Pierre Ducos esetében felért a parancsal, hogy a nemes hölgy azonnal keresse fel őt. La Marquesa de Casares el Grande y Melida Sadaba egy órával később rózsavíztől illatozva kedves mosolyjal lépett be Ducos őrnagy sivár szobájába. Késett, pillantott fel az őrnagy az asztala mellől. A nő felemelte csipke kesztyűs kezét és csókot fújt a férfinak, majd elsétált mellette ki a bástya tetejére. Igazán gyönyörű ma a táj. Megértem elragadóan félénk hatnagyát, hogy hozzon nekem egy kis bort és szőlőt. Ehetnénk idekint. Egy kis napfény jót tenne a bőrének, Pierre. A nő beárnyékolta arcát a napernyőjével, és rámosolygott Ducosra. Hogy van, Pierre? Átmulatja az éjszakákat, mint mindig? Ducos tudomást sem vett a nő gunyolódásáról. Az ajtóhoz lépett, és mély, kemény hangon megszólalt. 6 szekeret hozott magával az erődbe. A márkiza ásítás színlelt.
A császár talán kinevezte önt a személyi szállítmányozójává, Pierre? Hadd gratuláljak.
Az őrnagy elővett egy összehajtogatott papírlapot a mellénye zsebéből.
A szekerek rakománya arany és ezüst tányérokból
festményekből, érmékből, fali kárpitokból, szobrokból, faragványokból és egy egész pincényi, fűrész porba csomagolt boros palackból áll. Mind ezek teljes értéke 300 000 spanyol dollár.
Győzedelmes tekintettel nézett a nőre. Valamint néhány bútor, Pierre. A kémei nem találták meg a bútorokat? Némelyik igencsak értékes. Van köztük egy nagyon szép elefántcsont berakásos mór dívány, egy lakkozott szekreter, ami nagyon tetszene önnek, valamint egy tükrös ágy.
Kétségkívül az, amiben rávette Verinyi tábornokot, hogy vigyázzon az önlopott holmiára.
Verinyi tábornok a lovastiszt volt, és az ő emberei őrizték a szekereket a Salamancából ide vezető út alatt. Lopott, Pierre? Mindez az én és drága férjem tulajdona. Csak éppen úgy véltem, míg Wellington fenyeget minket, addig jobb lesz, ha háztartásunk néhány holmiát elvitetem Franciaországba. Gondolja rám úgy, mint egy szőkevényre. Mosolygott rá Dukosz segédtisztjére, aki egy tálcát hozott be rajta kibontott pezsgős üveggel, pohárral és egy tálon fehér szőlővel. Tegye csak a melvédre, hadnagy.
Dukosz komor arccal megvárta, amíg a segédtiszt távozik. Az értékei a francia hadsereg szekereim vannak.
Leselejtezett szekereken, Pierre.
Melyeket Verinyi tábornok szállásmestere selejtezett le?
Igaz, mosolygott a nő. Felettébb kedves ember.
Majd hatályon kívül helyezem a selejtezést.
A márkéza az őrnagyra nézett. Értette a fenyegetést. Rettegett Dukosztól, de nem akarta megadni neki ezt az elégtételt, hogy ezt ki is mutassa. Épp menekült Spanyolországból, Wellington fenyegető győzelme elől, és akkora vagyont vitt magával, amely biztosíthatta a függetlenségét, bármilyen tragikus sors várjon is Franciaországra. Ám Dukosz most ezt a függetlenséget fenyegette. Leszakított egy szemszőlőt a fürtről. Mondja, Pierre, maga még reggelit is fenyegetőzve rendel? Ha akar tőlem valamit, miért nem mondja el? Vagy talán azt akarja, hogy osztozzunk a zsákmányomon?
A férfi összehúzta a szemöldökét. Pierre Dukost senki sem vádolhatta kapzsisággal. Gyorsan témát váltott. Csak szerettem volna tudni, hogy érzi magát most, miután a férje visszatért Amerikából.
A nő felnevetett. Azt akarja, hogy menjek vissza az ágyába? Maga szerint még nem szenvedtem eleget Franciaországért, Pierre?
Még mindig szereti magát.
Szeret? Különös ezt a szót öntől hallani, Pierre?
A márkéza felnézett a trikolóra.
Még mindig kíván engem.
Tudja önről, hogy kém?
Valaki már biztosan elmondta neki, nem de? Csak hogy Louis nem veszi túl komolyan a nőket, Pierre? Azt hiszi, azért kémkedtem, mert boldogtalan voltam nélküle, és hogy miután hazatért, nyomban visszazárhat az arany kalitkámba, aztán ismét minden a legnagyobb rendben lesz. Marog egy kicsit, majd kisírja magát a gyontatójának. Heh, a férfiak olyan ostobák.
Vagy csak maga választ mindig ostoba férfiakat.
Ez a beszélgetés lassacskán inkább egy budoárba illene, mosolygott a nő Dukoszra. Tehát mit is akar, Pierre?
Miért jött haza a férje?
Mert nem tetszett neki Dél-Amerika időjárása. Azt mondja, szeles lett tőle. Szelek kínozzák. Egyszer megkorbácsoltatott egy szolgát, aki nevetni merészelt, amikor előtörtek belőle a szelek.
Wellington mellé állt.
Hát persze, hiszen Louis Spanyolország új hőse, nevetett a nő.
A férje egy spanyol sereget vezetett a Banda Oriental, a Platte folyótól északra elterülő vidék lázadói ellen. A lázadók, látva, hogy Franciaország mennyire megalázta a spanyolokat, megpróbálták kivívni a Spanyolországtól való függetlenséget. A márkiza és számos más ember legnagyobb döbbenetére azonban a márki legyőzte őket. A nő átpöccintett egy szőlőmagot a melvét fölött.
Az emberei bizonyára százszoros túlerőben lehettek, de az is lehet, hogy egyszerűen csak az arcukba szellentett. Maga szerint is ez történhetett, Pierre? Kér egy szemszőlőt?
A márkiza csak mosolygott a férfi hallgatagságán, és töltött magának egy kis pezsgőt.
Mondja, miért hívott ide a szokásos elbűvölő udvariasságával?
A férje, vissza akarja kapni magát?
Igen, de ezt maga is tudja. Biztos vagyok benne, hogy olvasta a leveleit. A bujassága erősebb a hazafiasságánál.
Ez esetben szeretném, ha írna neki egy levelet.
A nő elmosődött. Ez minden? Egy levél? Akkor megtarthatom a szekereimet? Kérdezte kislányos hangon. Az őrnagy bólintott. A markíza gyanakodva nézett Dukosra, amiért látszólag ilyen könnyedén megkötötték az alkut. Hangja hirtelen keményé vált. Egyetlen levélért cserébe hagyja, hogy átvigyem a vagyonomat Franciaországba?
Egyetlen levélért.
A nő vállat vont. Iratokat is ad?
Természetesen.
Mit írjak?
Kérdezte a markíza, belekortyolva a pezsgőbe. Ezt.
Dukos már megírta a levelet, a nőnek csak le kellett másolnia egy levélpapírra, amelyeket a Márki családjának címer pajzsa díszített. A markíza csodálta Dukos felkészültségét, mivel a lopott levélpapírt már elő is készítették számára. A férfi átengedte a szoba egyetlen székét, átadva a frissen kihegyezett tollat és a tintát.
Nyugodtan csiszoljon csak a nyelvezeten, Helén.
Az nem lesz nehéz, Pierre. A levél a markíza egyik levelére válaszolt, és egy szomorú történetet mesélt el. Az állt benne, hogy a nő semmit sem akart jobban, mint hogy csatlakozhasson hozzá, visszatértének híre pedig örömmel és vágyakozással töltött el, ám félt felkeresni a férjét, mivel az most Wellington parancsnoksága alatt állt. A Markiné félt, mert egy angol tiszt hitvány módon zaklatta és aljasul sértegette, megalázva ezzel őt és a férjét is. Ez a panaszt tett az angol generalissimónál, ám mégsem tettek semmit, mivel a tiszt Wellington egyik barátja. Az asszony félti az erényeit, ezért, amíg ez a tiszt Spanyolországban van, nem meri felkeresni a férjét. A tiszt egy alkalommal megpróbálta megerőszakolni őt, és csak a részegsége akadályozta meg abban, hogy ezt meg is tegye. A Markiné nem érezte magát biztonságban, amíg ez az alávaló tiszt, Richard Sharp őrnagy életben van. Miután aláírta a levelet, óvatosan néhány csepp pezsgőt cseppentett a tintára, így az elmosodott, mintha könycseppek maszatolták volna el. Aztán Dukosra mosolygott. Azt akarja, hogy párbajozzanak?
Igen.
A nő felnevetett. Richard le fogja mészárolni.
Úgy van.
Mondja, Pierre, mosolygott a markíza. Miért akarja, hogy Richard megölje a férjemet?
Ez elég nyilvánvaló, nem de?
Ha egy angol tiszt megöl egy spanyol grandot, akiből ráadásul nemrég váratlan módon hős lett, akkor az Anglia és Spanyolország közti gyenge szövetség veszedelmesen meginog.
A szövetség inkább megalkuvás volt.
A spanyolok nem kedvelték az angolokat, és nehezteltek rájuk, amiért a brit hadsereg segítségére volt szükségük, hogy elűzzék a franciákat. Igaz ugyan, hogy Wellingtont kinevezték a seregeik generalissimójának, de ezt csak azért tették, mert rájöttek, milyen tehetséges hadvezér, és eltettük, csak még inkább mutatta, mennyire szükségük van rá. A nő nézte, hogy Dukos homokot szór a tintára. Ugye, maga is tudja, hogy nem lesz semmiféle párbaj?
Nem lesz. Rázta le a homokot Dukos a padlóra.
Arthur nem fogja megengedni nekik. Az Arthur név alatt Wellingtont értette. Akkor mit tesz majd Pierre? Az őrnagy tudomás sem vett a kérdésről.
Tudja, hogy ez a levél akár Sharp halálos ítéletévé is válhat?
Igen.
Nem is aggódik emiatt?
A markíza kedvesen elmosolyodott. Richard tud vigyázni magára. Az istenek jó indulattal viseltetnek iránta. Emellett, Pierre, mind ezt Franciaországért teszem, nem de?
Szekereiért teszi, kedves Helén.
Ó, igen, a szekereim. Mikor kapok engedélyt, hogy tovább küldhessem őket?
A következő 6 táposzloppal éjszakra mehetnek.
A nő bólintott, majd felállt. Valóban úgy hiszi, hogy megküzdenek egymással, Pierre?
Számít ez valamit?
Szívesen lennék özvegy, mosolyodott el a markéza. Gazdag özvegy. La viuda dorada.
Akkor imádkozzon, hogy Sharp őrnagy megtegye önnek ezt a szívességet.
Ő már sok szívességet tett nekem, Pierre. A nő parfümjének illata betöltötte a szobát. Az őrnagy összehajtogatta a levelet.
Kedveli őt?
A nő félrebillentette a fejét, és úgy tűnt, elgondolkodik a kérdésen. Igen, számos érdeme mellett egyszerű és hűséges.
Alig, ha a maga ízlésének való, jól gondolom.
Milyen rosszul ismeri az ízlésemet, Pierre? Távozhatok? Folytathatom a szórakozást?
A pecsétje.
Ó, a Markiné lehúzta a csipke kesztyűje fölött viselt gyűrűk egyikét, és átadta a férfinak. Dukos a forró viaszba nyomta a pecsét gyűrűt, majd visszaadta a nőnek.
Köszönöm, Helén.
Ne nekem köszönje, Pierre, mosolygott rá a nő kissé gúnyosan. A császár nekem küldött leveleit is el szokta olvasni?
Természetesen nem.
Dukosz a szemöldökét ráncolta a gondolatra, és eltűnődött, vajon miként küldhetett Napóleon ilyen leveleket úgy, hogy azok nem kerültek az emberei kezére.
Gondoltam, hogy nem. A nő megnyalta az ajkait. Ő maga is tudja, hogy a császár még mindig nagyon kedvel engem.
Úgy vélem, az összes egykori szeretőjét kedveli.
Ha, hogy maga milyen kedves Pierre?
A márkéza megforgatta a kezei között az összecsukott napernyőt.
Tudja, hogy a császár úgy véli, szakértője vagyok a spanyol országi ügyeknek? Még a tanácsaimat is kikérte.
Ó, valóban, nézett Dukasz a nőre.
Gratulálnom kell önnek, Pierre. Elmondtam a császárnak, hogy a szerződés ötlete egyszerűen elképesztő.
A márkéné elmosolyodott a Dukasz arcára kiülött döbbenet láttán.
Igazán, Pierre, elképesztő. Ezt a szót használtam. Persze azt is elmondtam neki, hogy előbb talán le kellene győznünk Wellingtont. De ha mégsem sikerül. Elképesztő.
Mosolygott a nő a győztesek mosolyával.
Tehát nem fogja megállítani az én kis szekereimet, amikor átkelnek a határon, ugye?
Már ígéretet tettem.
De kinek, kedves Pierre? Kinek?
Kérdezte a nő, miközben kitárta az ajtót, majd ismét elmosolyodott.
További jó napot, őrnagy. Igazán kevéssé szolgált örömömre a találkozás.
Dukosz keserű haraggal hallgatta, hogy a nő sarkai a folyosó kövein kopognak.
Lehet, hogy maga a nő bolond Napóleon beszélt Valencieról az aranyszaljának, meg az imént megmerészelte fenyegetni őt? Ha a szánalmas kis szekerei nem jutnak el Franciaországba, akkor elárulja a hazáját azzal, hogy felfedi a szerződés titkát?
Oda sétált a Melvédhez, kezében a nő levelével, a szerződés kulcsával. Még ma átadja az inkvizitornak, aki holnap a fivérével elindul nyugat felé. Úgy vélte, az események 3 napon belül kezdetüket veszik, és 2 hét múlva befoghatja a márkiné szép vonalú száját. Figyelte, hogy a nő üdvözli Verinyit, majd a tábornokkal együtt beszáll a hintóba. Arra gondolt, micsoda élvezet lesz nézni, ahogy ezt a szajhát porigalázzák. Hogy merészelte megfenyegetni őt? Ezt még nagyon meg fogja bánni. Végül visszatért az irodájába. El fogja taposni a nőt. Megmenti Franciaországot, legyőzi Angliát, és az egész világ elámul majd a találékonysága láttán. Néhány pillanatig csak állt az ajtóban, háttal a Burgosz falairól nyíló lenyűgöző kilátásnak, és elképzelte magát, mint az új Richelieu-t, Franciaország fényes csillagát. Tudta, hogy nem veszíthet, mivel minden kockázattal számolt. Győzni fog.